Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, valóban, ahogy énekeltük az ének szavaiban, Te vagy a mi egyetlen reménységünk. Különösen így, amikor a gyászról emlékezünk, amikor szeretteinkre gondolunk, amikor nehéz elengedni azokat, vagy azt a valakit, aki közel állt hozzánk, és amikor emberileg talán olyan reménytelennek tűnik a helyzetünk, lehet, hogy nem a gyász miatt, hanem más életkörülmények, egészség, anyagiak, vagy bármilyen más okból, Te látod, Te tudod, Te ismered a mi szívünket. Olyan jó azt tudnunk, hogy mégis van egy kapaszkodónk, mégis van egy reménység forrásunk, akiben nem csalatkozunk, amely reménység nem szégyenít meg, amely nem csal meg, amely nem csak ideig, óráig való, hanem örökké való. És hogyha ebbe a reménységbe kapaszkodunk, ez segít át bennünket az örökké valóságba is. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusban Te biztos alapot, biztos fundamentumot és reménységet adtál nekünk. Köszönjük neked azt, hogy most is készítettél számunkra lelki eledelt. Azért könyörgünk, hogy tetted készé és nyitottál mi szívünket az igének nem csak meghallására, hanem befogadására, elfogadására, véghez vitelére. Te add, hogy formáljon minket a te igéd, hogy lemetszen az életünkből, még ha talán fajdalmas is, olyan vadhajtásokat, amelyek tőled eltávolítanak, amelyek téged eltakarnak minket, és növeljen a te igéd, a te lelked bennünk olyan hajtásokat, olyan gyümölcsöket, amelyek téged dicsőítenek, amelyek a veled való közösség öröméből, békéjéből, hálájából fakadnak, és add, hogy átélhessük a veled való közösség örömét, a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te szabadításodnak erejét. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy itt jelen közöttünk, és szólj hozzánk a te igéden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 9. rész 40. verséből eképpen. Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozék, és a holt testhez fordulván mondta: Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit, és meglátván Pétert, felüle. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán sokan olvastuk, vagy hallottuk már azt a történetet, amiből kiragadtam ezt az egyetlen igeverset, igehirdetésem textusaként, amely arról szól, hogy Péter apostolt elhívják a Joppéban lévő keresztjének, mert egy kedves nőtestvérük, aki nagyon sokat szolgált, adakozott, meghalt, és elhívják az apostolt, hogy támassza fel. És ezt a momentumot olvastam fel az igéből, amikor Péter mindenkit kiküldött a szobából, ahol már megmosdatva, a temetésre felkészítve volt ez a megholt keresztjén asszony, és ott voltak a gyászolók, ott voltak az özvegyasszonyok, akik siratták őt, mutogatták mindenkinek, Péternek is azokat a szebbnél szebb ruhákat, amelyeket ez a hívő asszony Tábita készített. De mindezeket az embereket, akik ott voltak, Péter kiküldte, térdre esett, imádkozott, és a holteshez fordulván ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ebben a történetben is azt látjuk, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyvben lépten nyomon olvashatunk, amit tulajdonképpen már Márk evangéliuma végén is láthatunk, hogy Jézus a feltámadott Jézus együtt munkálkodott az ő tanítványaival. És valóban csodálatos biztatás van ebben az ígéretben nekünk, ma élő keresztényeknek is, hogy akármilyen élethelyzetben vagyunk, akármilyen kétségeink, kérdéseink vannak, sohasem leszünk magányosak, mert Jézus mindig velünk van, és Jézus mindig kész bennünk is, és általunk is munkálkodni, hogyha engedjük neki. Azonban ebben a történetben, amikor a tegnapi csendességemben ezt újra olvastam, az a fél mondat ragadta meg a figyelmemet, amelyik így szól, Péter a holttesthez fordulván ezt mondta. Vagyis azt látjuk, hogy Péter odafordult egy halott emberhez, egy halott tetemhez, testhez, és megszólította. Elgondolkodtam, hogy ha ott lettem volna külső szemlélőként, mennyire értelmetlennek és hiába valónak tűnt volna, amit itt Péter tesz. És valóban keresztény emberként tudhatjuk, és bibliaolvasó emberként tudhatjuk, hogyha itt nem Jézus cselekszik, ugye tudjuk, hogy itt Péter csak eszköz volt, nem ő támasztotta fel tábitát, ő csak egy szócső volt, amelyen keresztül az Isten szent lelke megnyilvánult és megszólalt. Hogyha nem Jézus cselekszik ebben a történetben, hogyha a feltámasztás csoda jelét nem Jézus viszi véghez, és nem Jézus hatalma nyilvánul meg, akkor teljességgel értelmetlen és hiába való lett volna odafordulni ehhez a halott emberhez. És fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak is a kérdést. Mi milyen céllal fordulunk halottainkhoz, halott emberekhez, kicsit elvonatkoztatva, halott ügyekhez, halott eszmékhez, halott reményekhez. Vizsgáljuk meg az életünket, hogy sok tettünk, szavunk vagy motivációnk vajon nem ugyanolyan hiába való-e, mint amilyen hiába való halottakhoz beszélni. Az első, talán legkézenfekvőbb és legnyilvánvalóbb gondolat, ami fel kell, hogy merüljön bennünk az olvasottakkal kapcsolatban, az a jelenség, amelyet az elmúlt napokban és ezekben a napokban láthatunk, tapasztalhatunk a környezetünkben. Azt látjuk körülöttünk, magunk körül, hogy tulajdonképpen egy halott kultusz van kibontakozóban, ezekben a napokban különösen is. Látjuk sürögni, forogni az embereket temetők környékén, virágokkal, mécsesekkel, megemlékezvén halottaikról, és amíg megemlékezésről van szó, addig nincs is gond. A gondok akkor kezdődnek el, amikor felmerül bennem is, és biztos sokunkban is a kérdés, hogy vajon az a szeretet, amit most próbálnak utólag adni szerettüknek ezek az emberek, ezt a szeretetet vajon megpróbálták-e addig adni, amíg élt az ő szerettük? Vagy csak valamit most próbálnak törleszteni, valamit próbálnak helyretenni, amit az életben nem sikerült szerettük életének ideje alatt. Még szomorúbb az, amikor vallásos emberek is úgy járnak rendszeresen a temetőbe, nem csak halottak napján, hanem talán minden nap, hogy beszélgetnek a halottaikkal, és még megdöbbentőbb, amikor a halottaktól valamilyen információ is érkezik visszafelé. Amikor esetleg már nem a temetőben, vagy nem a sírnál, hanem mondjuk egy halott idézőn, vagy egy jósnőn keresztül. Ne értsenek félre a testvérek, nem a gyász ellen szeretnék szólni. Nekem is vannak halottaim, és én is tudom, hogy mi az a gyász, mi az a fájdalom. Mi az, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk. A Biblia is beszél gyászról. A Biblia is beszél a sírás és a gyász idejéről, beszél az elengedés idejéről is, de beszél arról is, hogy Isten kész vigasztalást, segítséget és erőt adni a gyászunkban. Az a kérdés, hogy mi elfogadjuk-e ezt a segítséget. Mi Istentől kérünk-e segítséget, mi Istennél keressük-e a válaszokat, vagy a halottainknál. Mi az Istennek mondjuk el a nyomorúságainkat, a bajainkat, a problémáinkat, vagy pedig a halottainknak? Mi engedjük-e, hogy az Isten megvigasztaljon bennünket, vagy vigasztalhatatlanok vagyunk? Fel kell tennünk a kérdést, hogy honnan jön ez a sok-sok téves gondolat és téves eszme, amikor az emberek beszélgetnek halottakkal, amikor az emberek halottaktól akarnak tudni valamit a jövőjükről, a saját családjukról, vagy esetleg el akarnak köszönni egy olyan valakitől, akitől nem sikerült az életében elköszönni. Nyilván mindezek abból a tudatlanságból fakadnak, hogy nem tudják az emberek, hogy hol is vannak az ő halottaik. Nem tudnak mit kezdeni a halállal, a halálnak a tényével. És fel kell tennünk magunknak is a kérdést, mi tudjuk-e, hogy hol vannak a mi halottaink? Tudjuk-e, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést? Honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet azt tudni, hogy hol vannak a halottak? Mi hívő emberek keresztényként egyértelműen mondhatjuk, hogy a Szentírás nyilvánvalóan leírja, hogy hol vannak a halottaink. És mit mond erről a kérdésről a Biblia? Azt mondja János evangéliumában, az Úr Jézus a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúban, annak nincsen örök élete. Nem azt mondja a Szentírás, hogy örök élete lesz, majd egyszer a jövőben, majd a feltámadáskor. Az örök életünket, kedves testvéreim, itt a földön kezdjük el élni. Attól a pillanattól kezdve, hogy átadjuk Jézus Krisztusnak az életünk fölött az uralmat. Ezt lehet 8 évesen, lehet 15 évesen, lehet 80 évesen megtenni. Ez egy akarati döntés. Ez nem attól függ, hogy kit kereszteltek meg, vagy kit kikonfirmált, vagy ki jár templomba, vagy ki olvas Bibliát. Ez attól függ az örök életünk, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. Hogy van-e személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. És olyan sokszor hangzott már el erről a szószékről, hogy az Isten országának logikája nagyon egyszerű. Aki ezt a földi életét Jézus Krisztussal közösségben élte, az az örök életet is Jézus Krisztussal fogja tölteni. Aki ezt a földi életet Jézus Krisztus nélkül élte le, az az örökké valóságot is kénytelen lesz Jézus Krisztus nélkül eltölteni. Itt dől el, kedves testvéreim, a sorsunk. Nem a purgatóriumban, nem a tisztító tűzben, hogy majd ott néhány ezer évet vagy tízezer évet szenvedünk, letörlesztjük a bűneinket, kifizetjük úgymond Istent, és akkor majd valahogy becsusszanunk a mennyországba. Erről nem beszél a Biblia. Azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Itt és most. Már biztos lehet benne. És nyilván ez az örök élet majd akkor fog kiteljesedni, akkor kezdi el egy magasabb szinten élni az ember az életét, bűn nélkül, fájdalom nélkül, halál nélkül, betegség nélkül, amikor a teste elválik a lelkétől. Ez az, amit mi halálnak nevezünk, amikor megáll az embernek a szíve. Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él az, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Ezt Jézus éppen kedves barátjának, Lázárnak a sírjánál mondja. Hogy értette ezt, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él az? Úgy értette, hogy aki Jézus Krisztusban, aki ő benne hisz, az hiába hal meg fizikálisan, lelkileg nem hal meg, mert örök szeretett közösségben lehet a mennyben az élő Istennel. És aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Hogy mondhatja ezt Jézus éppen Lázárnak a sírjánál, aki 4 nappal korábban halt meg? Jézus felhívja rá a figyelmet, és a Biblia lépten nyomon erről beszél, hogy a legrosszabb, ami az emberrel történhet, nem a meghalás, amikor elválik a lelkünk a testünktől, hanem a halál állapota, ami az Isten nélküli állapotnak az összefoglaló neve a Bibliában. Azt mondja Jézus, hogy aki bennem hisz, soha meg nem hal, azaz soha el nem szakadhat az élő Istentől. Lehet, hogy fizikálisan meghal, lehet, hogy elválik a teste a lelkétől, lehet, hogy megáll a szíve. De a lelke Istennel örök, szeretett közösségben van. Ismerjük talán ezeket az igéket, lehet, hogy tudjuk könyv nélkül is, de vajon értjük-e? hisszük-e, ráállunk-e reménységgel ezekre az igékre. Megértjük-e, hogy a legnagyobb rossz, ami az emberrel történhet, nem a meghalás, hanem az Isten nélküli élet. Itt a Földön néhány évtizedig, meg majd az örökké valóságban a végtelenségig. Az az igazi halál, az a második halál. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. És aki Jézus Krisztusban hisz, annak nem árt a második halál. Az első halál árthat, a meghalás árthat. Lehetnek fájdalmaink, lehetnek szenvedéseink. De hogyha Jézus Krisztusban hiszünk, ha rá alapozzuk az életünket, ha vele vagyunk naponkénti személyes közösségben, akkor nem szakadhatunk el soha Istentől. Azt mondja a római levélben Pál apostol, hogy sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmilyen teremtmény nem szakíthat el minket az élő Isten szeretetétől. Sem a sátán, sem a sátán eszközei, sőt, még mi magunk sem szakíthatjuk el magunkat az Isten szeretetétől, ha egyszer belehelyeztük az életünket az ő kezébe. Ha egyszer az ő kezébe tettük az életünket, akkor örökké az ő kezében leszünk. És ezen nem változtat sem betegség, sem meghalás, sem semmilyen körülmény. Hogyha Jézussal átment, ami szerettünk a halálból az életbe, hogyha tudjuk, hogy az, akitől el kellett válnunk, vagy el kell válnunk arra néhány évtizedre vagy évre, amíg még mi élünk, ha tudjuk arról a személyről, hogy ő Jézus Krisztusban hitt és vele járt, akkor hol van ő most? Egyértelműen beszél a Szentírás arról, hogy nem átmeneti helyen van, nem alszik, nem magatehetetlen állapotban lebeg, még kevésbé járkál vissza kísérteni, hanem az a valaki, aki Jézus Krisztusban hitt és úgy halt meg, az az Isten országában van. Aki viszont Jézus Krisztusban nem hitt és úgy halt meg, az pedig az Istentől elrekesztve, elzárva a pokolban van. És hogyha mi tudjuk a mi szerettünkről, hogy ő átment a halálból az életbe, hogy Jézus Krisztussal élő közössége volt, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy ő a mennyben van. Ami egy olyan hely, amiről éppen a délelőtti igehirdetés lekciójában olvashattuk, szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve el sem tud gondolni. Gondoljunk bele, hogy Pál apostol, aki a korának legnagyobb filozófusaitól, mestereitől tanult, és nem volt egy buta ember, nem mondhatjuk azt, hogy ő nem tudta magát kifejezni. Az Új Szövetség könyveinek a felét ő írta. Ő nem tudja elmondani, hogy mit látott a mennyben. Olyan csodálatos dolgokat. János apostol próbálja valahogy a Jelenések könyvébe emberi szinten, hogy aranyutcák meg gyémánt kapuk, de hát nyilván sokkal többről van ott szó. Ha a mi szerettünk ott van, és nincs sírás, nincs szenvedés, nincs fájdalom, ahol ő van, akkor mi kit síratunk tulajdonképpen? Amikor gyászolunk, hogyha ő sokkal jobb helyen van, mint mi? Be kell látnunk, hogy ilyenkor nem azt siratjuk, aki elment, mert neki már sokkal jobb. Neki nem fáj, ami nekünk még fáj, neki nincsenek bűnei, ő nincsen elzárva Istentől egy pillanatra sem. Ilyenkor mi magunkat siratjuk. A magunk hiányát, a magunk fájdalmát, azt, hogy kiszakadt egy rész az életünkből. De ha hívő szerettünkről van szó, akkor egy pillanatig se sirassuk őt, mert ő neki már sokkal jobb. És ezért mondták a komoly hívő emberek, az én nagymamám is, hogy egy könnyet se ejt csak érte, amikor ő meghal. Ő annyit szenvedett a földön, hogy neki milliószor jobb lesz a mennyben, mint itt. És persze gondolhatjuk ilyenkor, hogy ez valami kegyes szöveg, de ez nem kegyes szöveg, erről a Szentírás beszél. Gazdag és Lázár példázatában mondja Jézus, hogy ő vigasztaltatik, mindazért a nyomorúságért, szenvedésért, ami itt a földön érte, Lázár vigasztaltatik. A gazdag, aki meg nem figyelt az Istenre, aki meg a maga gazdagságában bízott, az pedig gyötrettetik. Nos tehát, hogyha tudjuk, hogy hol vannak a mi szeretteink, akkor Ki az, akivel mi beszélgetünk a sírnál? Ki csontokhoz beszélünk, kövekhez beszélünk, földhöz beszélünk? A lelke ott van az Isten országában. Nincs átjárás, nincs kapcsolat. Nagy közbevetés van, azt mondja Isten. Sem a menny és a pokol között, sem a túlvilág és az evilág között. Nagyon vigyázzunk ezzel, kedves testvéreim, és azzal is, hogy olyanoktól tudakozódjunk, akik már meghaltak. Nem hiába mondja az Ószövetségben Isten népének, Isten parancsba adja, hogy kövesztessék meg az, aki halottaktól tudakozódik. Szellemidézők, halottidézők, mind ki kellett írtani Izraelből. És nem azért, mert Isten érzéketlen, nem azért, mert Isten nem akarja, hogy a gyászunkat mi feldolgozzuk. De ne így dolgozzuk fel a gyászunkat. Istennél keressük a megoldást, Istennél keressük a vigasztalást. És nagyon vigyázzunk ezzel, mert gondoljunk az Ószövetségben Saul történetére. Saul király élete utolsó csatája előtt annyira kétségbe van esve, hogy az Isten nyilvánvaló parancsa ellenére halottat idéz, tett egy jósnővel, egy szellemidézővel. És ugye Sámueltől akar tudni, valamilyen tanácsot akar kérni az utolsó csata előtt. És tudjuk a Szentírásból, hogy akkor nem Sámuel jelenik meg, hanem egy démon jelenik meg Sámuel képében. És ez minden egyes alkalommal így történik. Ne higgyük, hogy halott nagypapánk, nagymamánk, vagy akárki jön ilyenkor vissza. Minden egyes ilyen alkalom ajtónyitás a gonosz erői előtt. Ezért óv bennünket Isten ettől, és ezért adja parancsba, hogy nekünk nem ezektől kell tudnunk sem a jövőt, sem az elbúcsúzást, hanem Istentől akarjuk kérni, várni a jövőt, a boldogulásunkat, az örömünket, mindent. Aztán, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk a történetből kiragadott egy mondatot, ezt a halotthoz való odafordulást, nézzük meg az életünket, hogy mennyi holt emberi kapcsolatunk van. Halott házasságok, halott szülő-gyermek kapcsolat, halott barátságok, halott szerelmek, halott emberi közösségek, halott gyülekezetek és egy halott nemzet. Nem kell ehhez nagyon messzire mennünk. És még sorolhatnánk, mi minden vesz körül bennünket, ami halott vagy haldoklik, vagy ami minket is tönkretesz. Lassan, de biztosan. Pedig mi az életet keressük, a boldogságot keressük, és ezekben reménykedve fordulunk oda emberekhez, ügyekhez, ideológiákhoz, pénzhez, hatalomhoz, divathoz, sikerhez, ideig, óráig való élvezetekhez, két vagy három dimenziós halott dolgokhoz. És szólongatjuk őket. Szólongatjuk és kérjük és várjuk, hogy figyeljenek ránk, hogy adjanak szeretetet, adjanak békességet, adjanak megértést, adjanak türelmet, adjanak törődést, de nem kapjuk meg. Miért nem kapjuk meg? Azért, mert mindezekhez a dolgokhoz, amelyekhez reménységünket fűzzük, azt kell meglátnunk, hogy alapvetően múlandó és halandó dolgok. Ezért lesz a reménységünk is, az örömünk is múlandó, halandó és törékeny. Ezzel szemben a Biblia az élő reménységről beszél, aminek az alapja egy élő személy, a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. Ha benne bízunk, hogyha tőle kérjük és várjuk a boldogságot, akkor tapasztalhatjuk meg, hogy még a holtak is megelevenednek. A leglehetetlenebbnek tűnő helyzetek megoldódnak, és sebek gyógyulnak be. Be kell látnunk, hogy mi hiába szólongatjuk azt az embert, vagy azt a kapcsolatot, azt a családtagot, azt a munkatársat, azt a gyülekezetet, hogyha lelkileg halottakról van szó, és akkor is hiába szólongatjuk, ha mi magunk is lelkileg halottak vagyunk. Valaki egyszer így fogalmazta meg, ha valaki könnyékig kormos, teljesen mindegy, hogy üt vagy simogat, mindenképpen korom nyomot hagy. Teljesen mindegy, hogy mi lelki halottként próbálunk valakibe életet lehelni, nem fog menni. Csak akkor tudunk életet támasztani, életet adni, szeretetet adni, törődést adni, örömöt adni, csak akkor tudunk olyan kapcsolatokat létrehozni, és kapcsolatokat ápolni, amelyből élet fakad, hogyha mi magunk is élünk. És mi csak úgy támadhatunk fel lelkileg, hogyha engedjük, hogy Jézus Krisztus megtisztítson, megszenteljen, megelevenítsen, hogyha belátjuk végre, hogy nem a biológiai élet a lényeg, hanem a léleknek az élete, és a lélek nem élhet másként csak akkor, hogyha kapcsolatban van azzal a forrással, ahonnan származik, az élő Istentől, hogy nekünk az életünknek, az örök életünknek, a reménységünknek, a boldogságunknak, mindennek a forrása csak Isten, és hogyha Isten nincs az életünkben, lehet akármink, nem fogunk élni, csak vegetálni, biológiailag létezni. Azt mondja az egyik ifjúsági énekünk, ha tiéd Isten, tiéd már minden, elég ő néked. Tudjuk-e ezt, látjuk-e ezt, hisszük-e ezt, hogy ő elég nekünk. Hogyha ő a miénk, akkor minden a miénk. Ahogy az előbb mondtam az igében, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ha miénk Jézus, akkor minden a miénk, amit ő adni tud. És ő mindent meg tud adni, amire szükségünk van. Tényleg olyan Jézus, egy nagyon gyermeteg és egyszerű hasonlata, mint egy hatalmas ajándék doboz, ami tele van mindenféle ajándékkal. De azt csak akkor vehetjük át, hogyha egybe átvesszük az egészet. Olyan sokszor szeretnénk szelektálni, hogy hát nekem ez kell Jézusból, meg ez kell a kereszténységből, kell a békesség, meg kell a szeretet, meg kell a bűnbocsánat, meg kell az örök élet, mert hát ugye meghalunk, valahol azért jó lenne tölteni az örökké valóságot, de úgy Jézus nem kell. Jézus ne szóljon bele az életembe, ne szóljon bele a döntéseimbe, ne akarja megmondani, hogy merre menjek. Nem lehet. Jézus nélkül ezek az ajándékok, ezek az áldások nem lehetnek a mieink. Ha Jézusra igent mondunk, akkor mindezekre igent mondtunk. Ha Jézusra nemet mondunk, akkor mindezekre nemet mondtunk. Olyan jó lenne, hogyha engednénk, hogy ő cselekedjen. Mert hogyha ő cselekszik az életünkben, akkor nincs akadály. Ha ő akarja, megelevenednek emberi kapcsolataink. Feltámad a házasságunk, helyreállnak a szeretett kapcsolataink, a munkahelyi közösségünk, a gyülekezetünk, a nemzetünk. Csak engedjük végre, hogy Jézus szólítsa meg a halottakat. Ne mi szólongassuk. Engedjük először, hogy minket elevenítsen meg, hogy nekünk adjon bűnbocsánatot, hogy nekünk adjon örök életet, hogy nekünk adjon élő reménységet, és aztán engedjük, hogy Jézus rajtunk keresztül átragyogjon, és beragyogja azoknak az életét, akik körülöttünk vannak, a testvéreinkét, a barátainkét, a szomszédainkét, a munkatársainkért, és nem magunkat akarjuk végre ráerőltetni az emberekre. Ne a magunk bölcselkedését, meg okosságát, meg javaslatait, meg szeretetét próbáljuk rátukmálni az emberekre. Higgyük el, még ha nem is mondják meg nekünk, mert szeretnek minket, vagy mert annyira tapintatosak, de nekik már nagyon elegük van belőlünk. Nekik nem ránk van szükségük, hanem Jézusra van szükségük. És olyan jó lenne, hogyha ezt végre be tudnánk látni, hogy nem magunkat kell adnunk az embereknek, Jézust kell adnunk. Engednünk kell, hogy Jézus hasson rajtunk keresztül. Jézus munkálkodjon először bennünk, aztán általunk. És akkor már nem csak arról lesz szó, hogy mi szólongatjuk a halottakat, hanem akkor Jézus szól általunk. És akkor megelevenedhetnek, ugyanúgy, mint itt a történetben Péter feltámasztotta Tábitát. Így támadhatnak fel a mi kapcsolataink, a mi ügyeink, a mi egyházunk, a mi nemzetünk. Csak engedjük, hogy végre Jézus szóljon és Jézus cselekedjen. És akkor megtapasztaljuk azt a csodát, amit a Szentírás Ezékiel próféta könyvében ír le. Amikor a próféta azt a parancsot kapja Istentől, hogy menjen ki egy mezőre, ami tele van halottaknak a csontjaival, nagyon régen meghaltak, már szárazak a csontok, és prédikáljon a száraz csontoknak. Mondhatta volna Ezékiel, hogy de hát Uram, hát ez bolondság. Hát még az élők se hallják meg sokszor a te ígéret, nem még, hogy a halottak. De Istennek nem ezt mondja Ezékiel, hanem engedelmeskedik, és elkezdi hirdetni az igét. Nem a magáét mondja, nem magát adja, hanem azt mondja, amit Isten mond, és Istent adja. És egyszer csak ezek a csontok megelevenednek, összeállnak testé, kerül rájuk hús, kerül rájuk bőr, és aztán Isten megadja, hogy a lélek is beléjük szálljon, és megelevenednek, és egy új sereg, egy új népe lesz Istennek. Nem a próféta ügyessége, okossága, ereje, képessége által, hanem az Isten lelke által. Olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen eszközei lehetnénk az Istennek, mint Ezékiel próféta, azon a helyen, ahol vagyunk. Nem biztos, hogy tömegeket bízott ránk az Isten, lehet, hogy csak egy embert, vagy a házastársunkat, vagy a gyermekünket, vagy az unokánkat, vagy a munkatársunkat, szomszédunkat, szerelmünket, de adjuk neki Jézust, adjuk neki az élet forrását, engedjük, hogy Jézus általunk és rajtunk keresztül megszólítsa, és átvigye a halálból az életbe. És akkor megtapasztalhatjuk az ige valóságát, amit Jézus mond, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz bennem, soha meg nem hal. Úgy legyen. Ámen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te magad vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük neked, hogy te nagyon jól látod a mi szívünknek fájdalmát, szükségeit, te látod a mi gyászunkat is. Te látod, hogy olyan sokszor nem tudunk mit kezdeni a hiányainkkal, nem tudunk mit kezdeni a szükségeinkkel. Te látod, hogy olyan sokszor rossz helyen próbáljuk betölteni azokat. Olyan sokszor holt vagy halandó dolgokban reménykedünk, halott dolgoktól, vagy lelkileg halott emberektől várjuk a megoldást, a szabadítást, a szeretetet, a törődést, a békességet. És olyan sokszor nem vesszük észre, hogy mi magunk is halottak vagyunk lelkileg. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te eleveníts meg bennünket a te szent lelked által. Te támasz bennünket örök életre. Te adj nekünk élő hitet, élő reménységet Jézus Krisztusban. És te adj bizonyosságot a mi szívünkbe, elhunyt szeretteink felől is. Hogy tudjuk végre elengedni őket. Hogy tudjuk elhinni, hogy akik benned hívén, veled közösségben lévén haltak meg, azok sokkal jobb helyen vannak, mint mi. És azokat nem kell már siratnunk, nem kell gyászolnunk, mert náluk már nincs fájdalom, ők már nem tapasztalnak halált, nem tapasztalnak szenvedést, ők a teljes békességben és boldogságban lehetnek veled közösségben. Add, Urunk, hogy mi is erre a célra nézzünk. Add, Urunk, hogy mi is tudjunk reménységgel és hittel tovább haladni életünk útján. És amit szerettünk elvesztésének fájdalma okoz a szívünkben, azt a sebet, azt te gyógyítsd be. Azt az űrt, amit szerettünk hagyott maga után az életünkben, azt te töltsd be. Mert senki és semmi más nem tudja betölteni. Csak te tudsz életet támasztani. Csak te tudsz életet adni, békességet, szeretetet és szívbéli örömet. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te elevenítsd meg a mi emberi kapcsolatainkat, te add, hogy lehessünk ebben az eszközök a te kezedben, te elevenítsd meg a mi egyházunkat, a mi nemzetünket, hogy végre ne halott dolgokban reménykedjünk, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusban. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.